Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket, de látom, hogy tele vagyunk gyerekekkel, akkor kezdjük a gyerekekkel. Ha van kedvetek, akkor gyertek előre. Ha nincs, akkor maradtok ott, ahol ültök. De szeretnék nektek elmondani egy nagyon érdekes történetet, amit a Gyűrűs Pista bácsitól hallottam. Ki ismeri Gyűrűs Pista bácsit? Ismeritek őt? Ismeri? Van, aki ismeri. Jól van. Képzeljétek el, hogy Szombathelyen egy nagy művelődési házba, és annak és a negyedik emeletén volt egy nagyon szép, nagy előadóterem. Én is jártam oda, minden héten volt ott az előadás, és sokan jöttek a városból. És jött egy fiatal ember, úgy hívták, most azt mondom, hogy úgy hívták, hogy Matyi. Valószínű, hogy az életben is úgy hívták. A lényeg az, hogy a Matyi is járt erre az előadásra, dolgozott már, és a fogas, meg a kabátok fogasai, 3, 4 vagy 5 fogas sor is volt kint, az az ajtón kívül volt. És amikor megérkeztünk, akkor ott letettük a kabátunkat, bejöttünk a terembe, leültek a hallgatók, aki meg előadott, az előre ment. A Matyi egyszer egy picit elkésett, és nagyon sok kabát volt már, de volt egy fogas a végén, a legvégén, és oda gyorsan föltette a kabátját. És amikor vége volt az előadásnak, akkor, ja, még azt el szeretném nektek mondani, hogy az előadás maga, egy bibliai szabadegyetemi előadás volt, éppen a gondviselés hitről szólt, hogy a Jóisten gondot visel rólunk, gondot visel a hajunk szálláról is, gondot visel a lakásunkról, az élelmünkről, mindenről. A Máté evangéliumának a magyarázata volt. És képzeljétek el, hogy kiment, fölvette a kabátját, lement, és felszállt a buszra, és akkor kereste, hogy hol van a tárcája. Sehol. Visszaszaladt. Minden kabátot elvittek, elmentek a hallgatók, nem volt ott senki más, csak Gyűrűs Pista bácsi meg, akik ott szervezték. Sehol. Fölkutatták, elmentek a környéken. Minden kukát megnéztek, mert ilyen mit mondunk? Ilyenkorra elveszik a pénztárcánk. Nem baj, hogyha a pénzt kiveszik, csak benne maradjon a személyi igazolványom, meg a bankkártyám, meg az egészségkártyám, egészségbiztosítási kártyám, sehol semmi. Visszamentek, letérdeltek, hát Matyi is kénytelen kelletlenül, még soha nem imádkozott így, hogy letérdelni, és könyörögni valamiért. És kérték a Jóistent, hogy segítsen meg valahogy Matyit, hogy megtalálja a pénztárcát. És akkor, hát ugye elment mindenki haza, de másnap nem nyughatott Pista bácsi, csak visszament. Elment megint a művelődési ház vezetőjét, mert tudjátok, hogy 6-tól 7-ig tart az előadás, marad egy ember, aki bezárja utánunk az ajtót. Hát, ha leadták, hát, ha megvan, sehol semmi. Négy nap telt el. Általában csütörtökön, néha ha péntekre esett az előadás, hogyha volt valami ünnep, és képzeljétek el, péntek, szombat, vasárnap, hétfő. És akkor azt mondta a Matyi, hogy most már el kell menni minden hivatalba, és el kell kérni kell, hogy új személyi igazolvány kapjon, új bankkártyát, ugye letiltott mindent, és Pista bácsi annyira sajnálta őt, ő egy kis faluba lakott, egyházas rádócon akkor, hogy bement a városba autóval, és mondta, hogy Matyi, én viszlek téged mindenhova. De közben Matyi várta őt az utcán, és be kellett neki mennie valamilyen oknál fogva a képkeretezőhöz. És ott találkoztak a Pista bácsival, a képkeretezőnél. És ahogy beléptek, hogy na, itt vagyunk, mehetünk, akkor valami nagyon érdekes dolog megütötte a fülüket. A A kémkeretezőben egy néni volt, és ez a néni éppen valakivel beszélgetett, akinek elmondta, hogy ilyen dolgot még nem is hallottam, hogy minden ajtó zárva van, és jön a kéményseprő, és nem engedik be. De legalább a központi kéményt kéne ellenőrizni a kéményseprőnek. És közben beszédbe elegyedett Pista bácsival is, beengedte az udvaron keresztül, egy hosszú udvaron keresztül, beengedte a központi kéményhez a kéményseprőt. És közben elkezdtek beszélgetni ott az, hogy milyen keret, meg hogy akarnak, meg mit akarnak. És visszajött a kéményseprő, azt mondja, asszonyom, van itt egy érdekes jelenség, hogy bementem én, de ott a padlásnak az egyik gerendáján ott van egy pénztárca. Képzeljétek el, hát nagyon nehéz elmondani, hogy milyen hosszú ez a falu, de nagyon, ugye elég hosszú falu. És képzeljétek el, Szombathelynek az egyik végében van ez a előadóterem, a művelődési ház, és körülbelül 4 kilométerre volt ez a ház. Ez egy felfoghatatlan dolog volt. És az asszony meg csodálkozott, hogy mi pénztárca is, és ők mind a ketten így lemerevettek, a Matyi is, meg Pista bácsi is mondja, hogy mi pontosan egy pénztárcát keresünk. Elmentek mind, lehozták. A fiúnak, a Matyinak volt a pénztárcája. Egy nagyon kevés készpénz hiányzott belőle, de megvolt minden kártyája. Minden valószínűség szerint egy hajléktalan ember, aki ott húzta meg magát a padláson, az vette el, de szerényen költött belőle. Nem sokat költött belőle. De tudjátok képzelni a Matyit? Ő, aki csak azért jött, hogy na hát itt megint van egy vallás, na kíváncsi vagyok a Bibliára, de azért igazából még nem tudott hinni. Mit gondoltok, az ilyen ember ettől fogva tud hinni az isteni gondviselésbe? Ez egész biztos, igaz? Így van. Hát persze, hogy aztán a legközelebbi alkalomkor elmondták az egész hallgatóságnak, és hálát adtak a Jóistennek, hogy ő ilyen gondoskodó és gondviselő. Tudjátok, az az igazság, hogy nem mindent találunk meg, amit elveszítünk. Nem mindent találunk meg. De van, amikor a Jóisten azért, hogy a hitünk megerősödjön, gondot visel azokról a tárgyakról, amiket elveszítettünk, és ami nekünk nagyon fontos. Soha ne felejtsétek el, hogy a hitnek, az Istenbe vetett bizalomnak mindig megvan a jutalma. Majd a ti életetekben is tapasztalni fogjátok. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor most nagyok, mivel a családi élettel foglalkozunk ebben a negyed évben, szeretném felidézni előttetek, hogy egyszer, vagy 4 évvel ezelőtt volt egy délután, amikor kicsit beszélgettünk erről a témáról, és akkor nagyon megígértem, hogy egyszer majd részletesen át fogjuk tekinteni ezt a részletét a Bibliának, és most úgy gondolom, hogy pont a lecke aktualitása miatt éppen jókor jön, hogy áttanulmányozzuk ezt a részt Mózes első könyvéből. Mózes első könyvének a 21. fejezetéhez lapozzunk, és a 21. részből a 8. verstől olvassuk el az igét a 12-ig. Itt Isten igéje azt mondja, Izsákról van szó, aki megszületett, és amikor eljött az ideje, hogy most már elválasztották, ugye most már ettől fogva nem anyatejjel táplálkozik, hanem nap mint nap gyerekeknek való, de azért a felnőttek részéből származó étellel etethetik, ez a zsidó népnél, illetve az ókori népeknél, és most is azért a természeti népeknél általában 2,5-3 éves korig tartott. És akkor történt meg csak az elválasztás. A 8. vers így szól. És felnövekedik a gyermek, és elválasztották. Ábrahám pedig nagy vendégséget szerzett azon a napon, amelyen Izsák elválasztott. Mikor pedig Sára nevetgélni látta az egyiptombeli Hágárnak fiát, kit Ábrahámnak szült, Azt mondta Ábrahámnak, kergesd el ezt a szolgálót az ő fiával egybe, mert nem lesz örököse szolgáló fia az én fiammal, Izsákkal. Ábrahámnak pedig igen nehéznek látszott a dolog az ő fiáért. De mondta az Isten Ábrahámnak, ne lássék előtted nehéznek a gyermeknek és a szolgálónak dolga, valamit mond néked csára, engedj az ő szavának, mert Izsákról neveztetik a te magod. Ezt a szakaszt én mindig úgy hallottam magyarázni, hogy lám-lám Sára, ugye, hát azért nagyon rendes asszony volt, mert hát ugye csak elfogadta végül is az úrnak az ajándékát Izsákban, de hát azért ott volt benne ez a jó kis asszonyi féltékenység, hát mit képzel itt Hágár, és mit képzel itt Izmael, mikor végre nekünk született saját gyermekünk, menjenek el innen. Akkor én prédikációkat is hallottam, nem is egyet erről, hogy így érintették ezt, hogy Sára mennyire féltékeny lett egy idő után. De aztán, amikor elkezdtem alaposan tanulmányozni ezt a szakaszt, rájöttem, hogy ezt csak felületesen mondhatjuk. Ezt csak felületesen mondhatjuk, és Ellen White se így ír, ilyen felhanggal ír a Pátriárkák és Proféták című könyvben erről az egész kérdésről. Mert mit mond el itt az ige? Hogy mikor az Izsáknak az elválasztatása történt, akkor észrevett Sára valamit. Na most, valamit nagyon fontos tudnunk. Hogy Sárának és Izmaelnek milyen volt a kapcsolata. Valami olyasmi él az eszünkbe, Hágár megszülte Izmaelt, ugye az édesapja szeretgette, mert az az ő természetes fia volt, ugye Ábrahám benne látta a jövőt, és gondoljátok meg, hogy növekszik a gyermek, mielőtt Izsák született 13 évvel, most ezt így adjátok hozzá az elválasztási időt, ez egy 15 és fél, 16 éves kamasz gyerek volt. És hát ugye aztán Hágár, ugye amikor meglátta, hogy az ő asszonya és babát vár, 90 évesen, akkor valószínű Hágár, hát beleplántálta a fiába, a fiába táplálta a féltékenységet és az elsőbség vágyat. Nem kellett beletáplálni, ő volt az első szülött apai részről. Csak hogy drága testvéreim, ez nem igaz. Ez az egész, amit elmondtam nektek, ez nem így van. Tudnélik, a Biblia azt mondja, hogy Hágár az asszonyának, Sárának a térdein szülte meg a babát. És ez az ókorban, különösen a mezopotámiai népeknél, de a zsidóknál is így volt, hogy azt a gyermeket, amikor a család főnek a első felesége, hogy mondjam, az igazi felesége meddőnek bizonyult, és nagyon gyakran egy béranyát választottak a szolgák közül, a szolgáló lányok közül, akkor ugye régen nem szülő ágyon szültek az asszonyok, hanem szülő széken szültek. És általában ugye a bába, ő térdelt a szülőszék elébe, hogy a kisbabát felemelje, illetve a világra segítse. Kivéve az adoptálásnál. Amikor a szolgáló is tudta, hogy az a gyermek nem az övé lesz, hanem az ő urájé, és az ő urának a feleségé az úrnőjé lesz. Ilyenkor az úrnő látta el a bába feladatokat, először őt látta meg a kisbaba, ő ölelte magához, és attól fogva az övé volt. Ugye mindjárt más színbe tűnik fel ez a történet. És ez volt az igazság. Izmael adoptált kisfiú volt. Képzeljétek el ezt a házaspárt. Ezt az asszonyt, akit úgy kicsit beszoktunk mázolni, hogy féltékeny, meg ki is nevette az urat, mikor egy évvel Izsák születése előtt jött ugye Szodoma Gomora esete, tudjátok, a puszulás pontosan egy évvel Izsák születése előtt történt, és akkor maradt vissza az Úr, a három mennyei követ közül az Úr, ugye Jézus Krisztus, és ő mondta, hogy egy év múlva Sárának gyermeke lesz. És ugye azt is kiszoktuk emelni, hogy kinevette Sára. Tehát annyira szeretünk a negatívumokról beszélni, talán egyszer mondtam is nektek, hogy körülbelül egy olyan 20 évvel ezelőtt jelent meg Angliában egy felmérés, hogy egy pozitív szóhoz viszonyítva hány negatív szó az, amit kimondunk, meg amit magunkba szívunk. Mi az arány szerintetek? Egyhez? Mennyi? De jó is volna. Egy a 40-hez. Iszonyú. Ilyenek vagyunk mi emberek. Itt van valaki, akinek én azt kell, hogy mondjam, hogy a lába nyomába nem léphetek, mert Sára nem csak egy gazdag sejknek a felesége volt, egy fejedelemasszony, hanem a hitnek is a fejedelemasszonya. Így van, vagy nem így van?
Így van.
Benne van a zsidókhoz írt levél 14. fejezetében? Hit által nyert. A nők kevesen vannak, ugye? Sára az első asszony, aki belekerül a hit hősök sorába. Egy olyan valaki volt, akire csak felnézhetünk. Képzeljétek el ezt az asszonyt. Hát a hit fejedelme, a hívő embernek minden hite a magatartásában látszódik meg. Hogy néz rá a másik emberre, mennyire mutatja meg a mennek a légkörét a másik felé. Ez egy nagyon kedves, ez egy nagyon barátságos, egy nagyon szilárd hitű, és egy nagyon tiszta asszony volt. Egy nagyon tiszta asszony volt. Annyira szerette a férjét, ezt az egész Izmael kérdést, ugye ő találta ki szegény, de miért? Azért, mert látta, hogy a férje mennyire sóvárog az utód után. És bántotta, hogy mélyen bántotta, hogy ő nem tudja megadni ezt neki. Ez egy másmilyen asszony, mint nagyon sokáig, akár évtizedekig is él a mi gondolatvilágunkban. Most képzeljétek el ezt a gyöngéd és nagyszerű férjet és apát, Ábrahámot, és mellette ezt az asszony, aki a hitnek a fejedelme, és fogják azt a pici babát, és felajánlják az Úrnak. És mind a ketten nevelgetik ezt az Izmáelt. Majd később meglátjátok, hogy milyen messzire hat ez Izmáel életében. Nem úgy van, hogy ő rögtön Izsák ellenségévé válik. Benne van már a jövendőlés. Hiszen Hágár még csak állapotos. De fölül kerekedik benne. A bálványimádó népeknek pedig hívő volt. Isten, a teremtő Isten híve volt Hágár is. De fölül kerekedik benne a büszkeség. A pogány népeknek a büszkesége az, amit ő, amikor az Úrral szövetséget kötött, mert Ábrahámnak 1000 szolgája volt, mindez 1000 szolgálta az élő Isten, igaz? Megparancsolta az ő háza népének, ő utána, hogy megtartsák az Isten parancsolatait, az Isten törvényeit. Hágár is ezek közé tartozott. Elismerte az élő Isten hatalmát. De nem győzött le magában minden rosszat, és ezért benne támad fel a büszkeség, és azt mondta, hogy hát ki kell ütni a nyerekből Sárát, mert hát én vagyok az, aki hordozom a jövendő nemzedéket. És amikor ezt Sára észreveszi, akkor tudjátok, mi történik, nem akarom nagyon húzni az időt vele, tudjátok, mi történik, elmondja Ábrahámnak, jogosan tesz panaszt, hogy te vagy a ház ura, próbálj meg vele beszélni, próbálj meg kordába tartani, hogy Így egyeztünk meg, a baba nem az övé. A baba a tiéd, a miénk. És Ábrahám, hogy kikerülje a konfliktust, azt mondja a feleségének, tegyél, amit akarsz, igaz? Emlékeztek rá? Csinálj, amit akarsz. És erre mit csinált Sára? Azt mondja a Biblia, az a fordítás, hogy nyomorgatni kezdte, azaz megpróbálta szépen a helyére visszatenni Hágárt. Ugye, az állítólagos kivételezett helyzetét elvette tőle, és azt mondta, te is szolgáló vagy, tessék menni a szolgáló közé. És hát a büszkesége nem bírta elviselni. És tudjuk nagyon jól, hogy mi történik, akkor kap egy kijelentést, hogy nyugodj meg, lesz gyermeked, sőt, ő neki mondja az úr, hogy hogyan nevezzék majd a gyermeket, és menj vissza, és legyél továbbra is büszke. Nem. Alázd meg magad. Alázd meg magad a te asszonyodnak a keze alatt. Nem tudom elhinni, testvéreim, nem tudom, akárhogy ezt a történetet olyan sokszor átolvastam, átgondoltam. Nem tudom elhinni, hogy Sára gonoszkodott volna. Csak egyszerűen meg akartam mutatni, hogy a te helyed hol van. És jól gondold végig, nem a te férjedet hívta el az Úr, hanem az én férjemet. Amit te teszel, az egy csodálatos dolog, de nem te vagy Ábrahám felesége. Ennyi. És azt nem olvassuk, hogy továbbra is valami baj lett volna. Hágár elfoglalja a helyét, belenyugszik a helyzetbe, és utána nincs szó róla, hogy bármi konfliktus adódott volna. Ugye? Nem beszél róla a Biblia. Nincs tovább konfliktus. Megszületik a baba, és Ábrahám és Sára neveli 13 évig. Azt mondják a gyermek és a családterapeuták, meg pszichológusok, hogy 12-13 éves korra a gyerekeknél teljesen kialakul, hogy mit akarnak követni. Követik-e a szüleik vallását, a szüleik életfelfogását, meggyőződését, vagy a lelkükben már addigra elhatárolják magukat. Most gondoljátok meg, hogy majdnem ugyanaz játszódik le, mint mikor Mózes visszakapja, illetve Mózes visszakapja jóképet, vagy Mózes visszakapja az édesanyját, teljesen mindegy, hogy mondjuk el. Ugyanaz történik. Ez a két istenfélő ember formája és neveli Izraelt. És eljön az a pillanat, amikor Sára észreveszi, hogy áldott állapotban van. És gondoljátok el, akár mennyire jól tartották magukat, mert nem sokkal előtte, ugye, még Sára olyan nagyon szép volt, és ugye világos bőrű, a kánaáni népek azok egy kicsit olajosabbak, olajos barnábbak, mert rám nem szólva az egyiptomiakról. Tehát az fehér bőrűsége, az, hogy egészségesen éltek, az Úrnak szolgáltak, és megvolt bennük az a tartás, ugye előtte, tudjátok, nem sokkal volt az Abimélek probléma, hogy Abimélek is el akarta venni a feleségei közé Sárát. Tehát bármilyen jó tartású volt, 90 éves volt. És bármilyen jó tartásúak voltunk, ugye itt vagytok egy páran anyukák, az ember 20 éves korában veszi észre, hogy állapotos, akkor is attól fogva már csak a belső hangokra figyel, nem? Arra figyel, hogy növekszik a baba, arra figyel, hogy ő maga egészségben jól táplálja magát, hogy a gyermeke is egészséges legyen, és nyilvánvalóan, hogy Sárának a figyelme most már Izraelről a saját gyermekére fordul. Ugye?
Igen.
És nyilván ebből az egész jelenetből, ez tiszta hermeneutikai kérdés, hogy imádkozz, olvass sokszor el, és kirajzolódik előtted, hogy mi történhetett. Az történt, hogy most már a természetes édesanyának adták jobban át a szót, mivel Sárának magára kellett figyelni, és a születendő gyermekre. És a baba megszületik, Izsák megszületik, növekedik, de attól fogva Sárának a figyelme nem tud kiterjedni annyira Izmaelre, és Hágár kihasználja ezt a pillanatot. Kamasz gyereket rettenetesen könnyű, nagyon-nagyon gyorsan lehet befolyásolni, megfordítani a gondolatvilágát. És valóban, ugye egy nagyszerű és kiválasztott helyzetben volt Izmael, és ha annyi elég, ha az anya azt sugálja bele, hogy elveszítetted, de nem veszítheted el, mert mégiscsak te vagy az első szülött. És gondoljátok meg, hogy miket sugalmazhatott neki Hágár, aki ezt az egy dolgot nem tudta legyőzni a lelkében. És ez nekünk nagyon sokat mond, testvéreim. Nagyon sokat. Ha egy dolgot őrizgetsz a lelkedben, az eluralhatja az egész belső világodat. Eluralhatja. És a megtérésnek az a boldog első tüze elkezd kihunyni, elkezd elhidegedni, ha csak egy terület van a lelkedben, amihez nagyon te akarsz ragaszkodni, és nem akarod feladni az Úrnak. És Hágárnál ez történik. És azt mondja az ige, hogy nevetgélt Izmael, amikor az a nagy ünnepség volt. Ugye Ábrahám boldog örömmel egy nagy ünnepséget szerez, hogy a kisfiút elválasztották, ugye régen szokás is volt egyébként, jártam Törökországban, és mondják, hogy ott is egy ilyen nagy esemény, hogyha a gyereket elválasztják. Tehát az ókori és hát a mai keleti népek is megőrizték ezt a szokást. És én sokat gondolkodtam, hogy mi az, hogy nevetgélni látod, mi baj van abban, hogy nevetgélt? Összehasonlítgattam a fordításokat, egyik azt mondja, hogy nevetett, a másik meg azt mondja, hogy játszott. Tehát ez egy olyan szó a héberben, ami a játékot is jelenti, meg a nevetést is.
Viccel.
Tréfálkod. Igen, és szerintem Károli Gáspár nagyon beletalált, mert nem nevetett, hanem nevetgélt. És ennek van egy ironikus felhangja. Ki nevette ezt az egész dolgot, nevetségessé tette ezt az egész ünnepét, nevetségessé tette ezzel az ő idős édesapját, ugye, aki 100 esztendős volt, nevetségessé tette az úrnőjét, ugye, aki a lényegében felnevelte őt, az anyát, a nevelő anyát, Sárát, és igyekezett ezt a lelkületet nyilvánosra tenni, ugye ott a szolgák látták, és a többi. És erre mondja Sára Ábrahámnak, hogy küld el őt. Sára az, aki hirtelen, ahogy beléhasít, felismeri, hogy ez ettől fogva így lesz majd, és a családi béke felborul, tönkre megy. Ez a fiú mindig marni fogja ezt a kisebbet, ez a fiú nem fogja elfogadni a maga helyzetét, az anyja mindig sugalmazni fogja, hogy az anyát nem lehet kizárni, hát a természetes édesanyák, ezek hívő emberek voltak, hát hogy zárhatták volna ki Hágárt, ugye a családból nem zárták ki. De Sára felismeri, hogy itt nagy lesz. És nem akarja ezt a bajt. Ezt a kisfiút, Izsákot azt akarja, hogy ez békében és harmóniában növekedjen. Tudjanak rá annyi gondot fordítani, mint egykor Izmaelre. És azt mondja az ige, hogy a Ábrahám szíve elfacsarodott. Hát hogy? Hát akivel ott volt együtt 16 évig, nevelgette, formálgatta, elmondta neki, hogy hívtál őt el az úrkazdémból, hogy ő mit tud a teremtésről, hogy is volt Ádám és Éva esete, hogy volt Káin és Ábel esete, hogy volt aztán a népeknek a keveredése, Sét leszármazottainak és Káin leszármazottainak a keveredése. Izmael mindent hallott, mindent megtanult. Hogy is tudta volna csak olyan könnyedén elbocsátani az ő fiát. És figyeljétek meg, hogy megint egy adalék. Hogy az Úr igenis nagyszerű hit hősnek látta Sárát. Mit olvasunk? Azt mondta Isten Ábrahámnak. Azt mondta Isten. Ne lássék előtted nehéznek ez a dolog. Mert Sárának van igaza. És küld el nyugodtan. Engedj neki, mert Izsákról neveztetik neked magod. De folytassuk tovább a bibliai történetet. 13. verstől így szól. Mindazáltal a szolgáló leány fiát is néppé teszem, mivel hogy a te magod ő. Hány fia született Izmaelnek? Mondjátok csak ki nyugodtan hangosan. 12. Pontosan annyi, amennyi Izsák unokáinak a száma. 12 fia született. 12 arab nemzetség. És ráadásul a végén születik egy kislány. Hogy is volt Izsák leszármazottai? Nem, ugye? 12, igen, Dína, ott is egy kislány. A végén születik egy kislány. Szóval annyira csodálatosan Istenünk, ahogy azt megígértem, akkor így lesz. Neked is adtam egy ígéretet, így lesz. Ez a te gyermeked, a te leszármazottaid, ez is a te gyermeked, de ez a fejedelem asszonytól, a hit hősétől, a hit fejedelmétől, Sárától van más. És azt mondja az ige, hogy felkelt azért Ábrahám jó reggel, olvassuk tovább az igét, és vőn kenyeret és egy tömlő vizet, és adta Hágárnak, és azt feltette a vállára. Ugye itt van egy kis gyengeség a Károli fordításban, úgy néz ki, hogy a 16 éves fiút föltette a Hágár vállára, nem. A gyerek vállára tette az egyik részét a élelemnek, a másikat pedig Hágárnak a vállára. Egyébként a gyermek annyira kiszáradt, ugye, hogy bolyongtak, mentek Egyiptom felé, és bolyongtak a sivatagba, hogy tényleg aztán fel tudta venni Hágár. És sokat gondolkodtam rajta, hogy is lehetett, de hát sokan tudjátok, hogy nekünk volt egy, vagy van egy fiunk, aki 16 évesen, 15 és fél évesen szenvedett nagyon súlyos balesetet, és miután egy hónapi kómában volt, és csak szondával lehetett őt etetni, és aztán hosszú gipszet kapott, a hosszú gipszel és mindennel együtt fel tudtam emelni. Pedig az alatt, az egy hónap alatt én is alig ettem, mert rohanás a kórházba, rohanás a munkát elvégezni, rohanás látogatni, rohanás készülni, rohanás, és ott még másik két gyerek volt, egy érettségi előtt álló, meg egy 11 éves kislány, és fel tudtam őt emelni. De el tudom képzelni, hogy 4-5 napi éhezés és főleg szomjazás után, amikor már a végkimerülés van, mert elájult, ugye, elájult Izmael, fel tudta az édesanyja venni. Vagy legalábbis eltámogatni valameddig. Na, nézzük csak tovább. Hogy elfogyott a víz a tömlőből, letevé a gyermeket egy bokor alá, és elméne is leüle által ellenébe, mint egy nyílővésnyi távolságra. Mert azt mondta, ne lássam, mikor a gyermek meghal. Leül tehát által ellenébe, és fölemelte a szavát, és sírt. Egy nagyon érdekes dolog következik. Meghallotta pedig Isten a gyermeknek szavát. És kiáltott az Isten angyala az égből Hágárnak, és mondta néki, mi lelt téged, Hágár? Ne félj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavát ott, ahol van. Testvéreim, kiáltott már valaha nektek Isten? Így. Hogy hallottál a fizikai fületek, a lelkünkben igen, nekem is. De így, hogy a fizikai fületekkel ott vagytok, keseregtek, és egyszer csak jön a mennyei hang. Ugye Hágárt rögtön leírjuk. Na hát, ugye, tőle származnak ezek a ronda arab népek, akik most is konfliktusban vannak Izraellel. Ugye, ha Zsizsák, Izmael konfliktus, akkor kezdődött, ki is hatott idáig, és ezzel le is zárjuk a kérdést. Igaz, azt mondta az úr annak idején Hágárnak, hogy elég erőszakos gyermek lesz ez, minden atyafiának vagy testvérének átelembe fogja a sátrait felállítani. Tehát egy ellenkezős nép lesz ez, de még nincs itt az ideje. Nagyon soká jön el az ideje. Nagyon soká. Sokkal tovább, mint ahogy a Kánaán népek ideje lejárt, sokkal tovább, mint ahogy lejárt például az egyiptomiak ideje, sokkal tovább, mint az ammoniták vagy a moábiták ideje, pedig azok is nagyon-nagyon soká érték el azt, hogy az Úr végre azt mondta, el fognak veszni. Tudjátok mikor? Nagy babiloni, második babiloni birodalomnak a támadása alkalmával. Akkor jött el ugye Moábnak és Ammonnak a végzete. Hogy is mondta az Úr a hadakozó Izraelnek, hogy nyugodtan támadjátok meg Moábot. Azt mondta, kerüljétek el, mert testvéred ő. A midiániták ugyanúgy, ugye, mert azok is, ugye, Ábrahámnak a második Kétúrától származó feleségének a leszármazottai voltak. Izmaelre nincs ilyen kijelentés. És figyeljétek meg, hogy egész addig vártáljuk az Úr. Bálványimádók lettek, természetimádók lettek, okkultizmus divott közöttük, a varázslás, meg minden egyéb divott közöttük, pusztai népek között, de volt mindig egy réteg, amelyik, ha nem is úgy nevezte Istent, mint ahogy a zsidók nevezték, de mégis az egy igaz Istent imádták. Kezdtek sok mindent nem úgy tartani, hogy kellett, de ez az időszak, testvéreim, Krisztus után a 7. században következett. Nagyon-nagyon érdemes alapos bibliakutatásokat folytatni. És nem szabad felületesnek lenni. Én nagyon sokszor vagyok felületes, nem tudom, ti hogy vagytok fel. Megszoktuk azt az igét, átszaladunk rajta, jó van, ez így van. Most már ott van, arab-izraeli konfliktus, onnan kezdődik, megszületett Izsák, attól fogva probléma van. Ez nem igaz. Ez nem igaz. Képzeljétek el, ott kint a pusztában. Az ige azt mondja, meghallotta az Isten a gyermek szavát. Mit hall meg az Isten? Hallja a káromlást is. De emlékeztek arra, hogy mit ír Ellen White például, amikor a mi atyánkot magyarázza a gondolatok a hegyi beszéd, vagy az Jézus életéből, teljesen mindegy, hogy honnan olvassuk. Mit mond, hogy hányszor szólítja meg Jézus Krisztus az atyát? Az imájában, a mi atyánkban? Egyetlen egyszer. Miért? Hogy Isten nevét ne vegye hiába fel, senki, másrészt, meg az Isten az ő nevére odafigyel. Milyen szó hangzott el ott, ahogy vergődött és haldoklott Izrael, és ott nem messze sírt az édesanyja, és felemelte a szavát. Bibliának van egy kifejezése az imára. Fölemelte a szavát. Nem figyelünk oda, nem igaz? Fölemelte a szavát. Hova emelte föl a szavát, Ágár? És sírt. Így van. Fölemelte a szavát. Hova emelte föl a szavát? Ahhoz az Istenhez, akit megismert Ábrahámon keresztül. Fölemelte a szavát. És Isten válaszol. És hadd tegyem újra föl a kérdést, testvéreim. Mikor volt, amikor így sírva imádkoztunk, és hallani lehetett, hogy az Úr szól hozzánk? Tehát Hágát is úgy leírjuk, mint a semmit. Az egy olyan valaki volt, aki hitt az Úrba. Volt egy hiba, egy ellenhiba, amivel nem vette föl a küzdelmet. Ez nagyon nagy baj. Későbbiekben nagyon nagy baj lett. De az Úr nem azt nézi, hogy van benned egy kicsi hiba. Az Úr azt nézi, hogy hiszel benne teljes szívedből. Odaadod-e neki a szívedet? Hiszel-e abban, hogy ő egyedül az, aki segíthet rajtad? És ez az asszony hitte. És ez a gyerek is hitte. Tudjátok, képzétek magatok elé. Ez a csodálatos férfit, Ábrahámot mindig gondolkozom rajta, hogy de jó lenne, egy pár asszony nagyon boldog lenne, ha ilyen férje lenne, mint amilyen Ábrahám volt. Ahogy kézen fogja a kicsi fiát, hogy gyere, Izmael, megyünk, és, És építünk itt oltárt az Úrnak, és ahogy elmagyarázza az oltár lényegét, ahogy elmagyarázza neki az áldozati állatnak a lényegét, miért áldozunk az Úrnak, ahogy ez a gyerek beszívja magába az Isten hitet és az Isten szolgálatot, nem testvéreim, Izmael életében, földi életében még nem volt arab-izraeli konfliktus, messze nem volt. Nézzétek csak meg, hogy mennyire igaz ez. 25. fejezethez lapozzunk. Mózes első könyve 25. fejezetéhez. És itt azt olvassuk a... Így van, pontosan. 7. versről a 9. olvasom. És ezek Ábrahám élete esztendeinek napjai, melyeket élt. 175 esztendő. És kimúlék és meghalt Ábrahám jó vénségben, öregen és betelve az élettel, és takarítatott az ő népéhez. És eltemették őt Izsák és Izmael, az ő fiai, a Makpéla barlangjában, Efronnak, a Kitteus Cóhár fiának mezeiben, mely Mamré átellenében van, abban a mezőben, ahol Ábrahám eltevette az ő szeretett feleségét, Sárát is. A két fiú, ahogy felnőttek, félretette a konfliktust. És ők együtt jártak, és látogatták az édesapát. Ugye Izsáknak nem kellett sokat járkálni, mert ő otthon élt, ugye tudjuk, hogy nagyon sokáig otthon élt, sőt, az apa szerzett neki feleséget is, de nyilvánvaló Izmael is nagyon sokszor meglátogatta az édesapját, nagyon sokszor. És együtt temették el. Nem volt közöttük véres ellentét, sehol nem olvassuk. Olvassuk, hogy ők fenték egymásra a fogukat, meg a szolgák, mint ahogy például későbbiekben látjuk, hogy a szolgák egymásnak esnek, vagy előbbiekben is láttuk, ugye, hogy Lót és Ábrám szolgái egymásnak esnek. Ilyet se látunk. Nem látunk. Távol éltek egymástól, de ismerték egymást, látogatták egymást, kapcsolatot tartottak egymással. És maradjunk itt a 25. fejezetnél. Mindent elárul Izmael lelki beállítottságáról, ahogy a gyermekeit elnevezi. Nem fogom végig elemezni az egészet, testvérem, elég az első három. Nézzétek tovább, a 12. verstől olvassuk tovább. Ezek pedig Ábrahám fiának, Izmaelnek, ezek pedig Ábrahám fiának, Izmaelnek nemzetségei, akit az egyiptombeli Hágár, a Sáros szolgálója szült Ábrahámnak. Ezek az Izmael fiainak nevei, nevük és nemzetségük szerint. Izmaelnek első szülöttje Nebájót. Egy se egyiptomi név. Egyetlen egy gyerekének nem adott egy. Egyiptomi lett a felesége, egyiptomi volt az édesanyja, de egy gyerekének se adott egyiptomi nevet. Nebájót. Azt jelenti a magaslatok, ahol Istennek áldozunk. Hányszor juthatott eszébe, hogy az megszületett a kisfiam? Hogy bánt az én édesapám velem, mikor kicsi voltam? Hogy vitt el engem az oltárokhoz? Hogy mondta el az élő Isten tiszteletét? És az első gyermeknek ezt a nevet adta, Nebájót. A magaslatok, ahol az Istent imádják. Ha megszületett a második fiú, az elég érdekes bőre volt, és a gyermekeket mindig a tulajdonságaik szerint, vagy pedig a szülők vágyai szerint nevezték el. Ő Kédár, ez azt jelenti, hogy sötét bőrű, gyászoló. Gyászoló. Vajon mi jutott eszébe Izmaelnek, amikor ezt adta a második gyermeknek? Vajon mit gyászolhatott a lelkében? De nézzük a harmadikat. Adbeél. Az élt, azt tudjátok, ugye?
Igen.
Az mi? Adbe, az azt jelenti, hogy sóvárgás az élő Isten után. Gyönyörű név, nem? Adbeél, azt jelenti, sóvárgás az élő Isten után. Elpogányosodott Izmael? Eszünkbe ne jusson. Elszűnbe ne jusson. Sőt, Most már látom, a többi is nagyon érdekes, a többi név ékszer is van közöttük, az ékszer, ami az Istennek szolgál, vagy Kédma, aki néz kelet felé. De ami roppant érdekes, hogy a kislányuknak pedig a Mahalát nevet adták. A Mahalátnak kétféle jelentése van. Mahalátnak volt egy másik neve is, volt egy kánaáni neve is. Ne, ő az egyetlen, akinek adtak egy kánaáni nevet, ezt úgy hívják, hogy Boszmát. Mahalát, Boszmát. Ez volt a kislánynak a neve. Mahalát azt jelenti, hogy gyászoló, bánatos, és kesergő. És nagyon érdekes, hogy van egy másik jelentése is. Azt jelenti, hogy kecses, bájos, kedves, udvarias. És még egy nagyon fontos jelentése van a Mahalátnak, hogy megbocsájtás. Nem tudom, hogy a sok-sok változat a névnek a jelentéséből. Mi volt az, ami indította Izmaelt és a feleségét, hogy ezt adják a kislányuknak. De pont a kislány sorsa az, ami nagyon érdekes fordulatot vesz. És lapozzunk a 28. fejezethez. Mózes első könyve 28. fejezetéből olvasom a 8. és 9. verset. És látta Ézsau, ugye, Izsáknak a fia, a kedves fia, hogy a kananeusok leányai nem tetszenek Izsáknak, az ő atyának. Ugye Ézsau is, hát ott volt neki a két kánai, illetve az egyik hetita nő volt, a másik kánáni, ősi kánáni, és hát mind a ketten bálványimádók voltak, ezek voltak Rebeka és Izsák keserűsége, idáig lezárjuk a kérdést. Nézzétek meg, hogy látta Ézsau. Nem lehet egy embert mindig csak feketének vagy fehérnek látni. Ézsauba is volt jó. Ugye a Jákobba való találkozása megmutatja, hogy hallgat az Úrra. Nem képes átadni a lelkét, de hallgat rá. Itt pedig föltámad benne egy olyan, azt látja, hogy föltámadt azért benne egy emberi, egy mélyebb érzés. És azt mondja, hogy nem tetszenek a szüleimnek ezek a feleségek. És azt mondja, 9. vers, és elment Ézsau Izmaelhez, az unoka nagybátyja, és feleségül vette még az ő feleségeihez, Izmaelnek, az Ábrahám fiának leányát, Mahalátot, Nebájótnak a húgát. Mert a kánaáni tanők nem tetszettek Izsáknak és Rebekának, venni akart egy olyan feleséget, aki félte az Urat. Csodálatos ez a történet. Csodálatos ez a történet. Annyira lenyűgöző, hogy akárhányszor újra előveszem, most már legalább egy éve nem beszéltem egy gyülekezetbe se róla, akárhányszor előveszem ezt a kérdést, mindig találok benne valami lenyűgöző dolgot. És megint az van, hogy nem tetszettek, ezért vesz egy olyat, akiről hiszi, hogy tetszeni fog az édesanyjának, vagy az édesapjának, illetve hát valószínű már akkor csak az édesapáért. De a történet még nem éri véget. Lapozzunk a 36. fejezethez, 36. fejezethez. És mint mondtam, hogy ugye Mahalátnak volt egy neve, másik neve is, Boszmátnak nevezték. És nézzétek csak meg, a Mózes első könyve 36. fejezete Ézsau nemzetségeiről beszél. Ez Ézsaunak, azaz Edomnak nemzetsége. Ézsau a kananeusok lányai közül vette feleségül Adát, a Kitteus Élonnak lányát, ugye a hetita lány, és Oholibámát, Anának lányát, aki a Kiveus Cibbon lánya volt. És Boszmátot, az Izmael leányát, Nebájotnak a húgát megerősíti, hogy Mahalát és Boszmát egy és ugyanaz. Ez a kecses, bájos, ahogy a neve jelentése mutatja. és szülte pedig Adá Ézsaunak Elifázt, Boszmát szülte Réhuélt. Meg tudnátok nekem mondani, hogy melyik az a midianita főpap, akinek a másik neve Réhuél volt, az egyik neve más.
Pontosan,
köszönöm szépen. Jetrónak ez volt a másik neve. Tudjátok, hogy mit jelent magyarul? Élt azt, mindjárt meglátjátok tippet. Isten barátja vagy, az Úr az én barátom. Kit nevezett az Úr először a történelemben az ő barátjának? Látjátok testvéreim, Ézsau és Mahalát. Az első kisfiúkat Réhuélnek nevezték az ősatya után, akit Isten az ő barátjának nevezett. És ezek után mondja valaki, hogy ez nem egy lenyűgöző, csodálatos történet az igéből. Ez egy csodálatos történet. Lenyűgöző történet. És hadd zárjam azzal, testvéreim, hogy hosszú-hosszú, hát ugye, ha akarjátok tovább nézni a nemzetség táblázatot, ott van a 17. versben, Réhuélnek, pedig Ézsófának, Nakhátvel, Zérak fejedem, Sammal, Mizza, ezek Réhuéltől való fejedelmek, mint Edom országának. Tehát egy nagyon kiterjedt, nagyon, nagyon szép, szép család lett a Ézsau Mahalát házasságból. És végezetül nagyon-nagyon érdekes. Jézus korában a Heródes dinasztia honnan származik? Nebájótól, az anya, mert Nebájót tudjátok, hogy Nabateusok származnak tőle. Nabateus anyja volt Heródesnek, és Edomita édesapja volt. És Heródes eleinte, ő nála is ugyanaz volt. Eleinte ő teljesen átvette a zsidó vallást, tetszett neki. Elkezdte szolgálni az Urat. Csak nála is mi volt? Nem tudott lemondani a szívében arról a területről, amelyről mindannyiunknak le kell mondani, kinek mi. Kinek mi van ott. Ő az uralomvágyról, a földi dicsőségről nem tudott lemondani, és beleőrült. Beleőrült Heródes. De a Réhuél leszármazottjainak, illetve Izmael leszármazottainak még ad az Úr hosszú idő. Egészen addig, míg fel nem támad Mohamed. 570 körül született, ugye tudjátok, Mekkában, és 630-as években halt meg, amikor az egész arab világot egységesítette Izraellel szemben. A zsidó és az arab kereskedők nagyon jól megértették hosszú évszázadokon keresztül egymást. Vannak bennünk, higgyétek el, olyan bibliai beidegződések, amiket érdemes újra átgondolni. Persze, volt konfliktus is. Hogy ne lett volna konfliktus? Hát volt a midianitákkal konfliktus, volt az edomitákkal kicsit kevesebb konfliktus, volt a nabateusokkalról nem tudunk nagyon. Mai Jordánia területén, tudjátok, az a rózsaszín márványba vésett város, a nabateusoknak a városa, Petra. Egész idáig nyúlik Izmael története, Izmael első fiának, Nebájótnak a története. Óriási tanítás van ebben, testvéreim. Óriási tanítás van ebben. El se tudjuk gondolni, hogy sokszor, hogy elsiklunk bibliai igazságok felett, mert hát a fő igazságot keressük, ugye, Izsáknak az ágát, és az a lényeg, és tényleg ez a lényeg, mert azon az ágon folyik elsősorban a megváltás történetének a fő csapásvonala, ez igaz. De néha ezeken a mellékvágányokon is vannak olyan igazságok is, olyan lejegyzett bibliai történetek, nem lenne lényeges, nem jegyezték volna le, amelyek nagyon is a mi tanulságunkra szolgálnak, és Isten segítsen meg bennünket, hogy lássuk így a mi hatalmas teremtőnket. Szeretnék arra az egy dologra visszatérni. Isten meghallotta a gyermek szavát. A mi gyermekeinket is meg tudjuk tanítani arra, hogy ha problémád van, veszteséged van, nyomorúságod van, van neked egy mindig rád hallgató élő Istened, akkor a legtöbbet adtunk nekik, és adja Isten, hogy így is legyen a mi családunkban. Amen.